14. fejezet. Angel még pirkadat előtt felébredt. Az istállóban aludt, szalmába és vastag köpenyébe takarozva. Reszketve ásított egyet, majd feltápászkodott a fekvőhelyéről, és kisétált az udvarra. Vizet fröcskölt az arcára, aztán felpillantott a sötét tetőre, ami alatt sárp az aranyhajú nővel aludt. Még előző este kifényesítette a nyergeket, lecsutakolta a lovakat, és mindent előkészített a ma reggeli indulásra. Mi több? Minden ragyogott. Mindezt a nő miatt tette, akinek szépségéhez foghatóról a fiú addig még csak álmodni sem mert. Hódolata jeléül egy összehajtogatott pokrócot terített karabé nyergére, hogy a nő kényelmesebben ülhessen. Tudta róla, hogy francia, Angel pedig gyűlölte a franciákat, de úgy vélte, egy ilyen gyönyörű nő nem lehet gonosz. Hogy kipróbálja, mennyire sikerült kényelmesebbé tennie a nyerget, kilovagolt az istálló udvarról, és dél felé fordított a karabét. A szél hátulról fújt, a hideg teljesen átjárta a fiú szikár testét. Az utcákon és az udvarokon a városlakok sötét árnyalakjai mozgolódtak. Angel a nyeregtokban tartott puska tusájára tette a kezét. A keleti hegyeket fény szegélyezte. Hátrarúgott a sarkaival, üggetésre fogva a karabét. Nagyon élvezte, hogy a hatalmas, fekete ló magasra emeli a patáit, és türelmetlenül ide-oda csapkod a sörényével. A fiú kihúzta magát, arról ábrándozva, hogy ő El Archangel, Spanyolország legrettegettebb partizánja, és épp csatába lovagol. Egy gyönyörű, aranyhajú, szürke szemű nő várja a visszatértét, habár lehetetlennek tűnt, hogy ilyen veszedelmes küldetésről bárki is élve visszatérhet. Előhúzta a puskát a nyeregtokból, majd a patak felé irányította karabét, ahol a városasszonyai mosni szoktak. Úgy döntött, megitatja a lovat, és tovább ábrándozott. Elképzelte a pillanatot, ahogy visszatér a csatából, nem túl komoly sérülést szerezve, az aranyhajú nő pedig kirohan elé a házból, és széttárja a karjait. Ekkor megpillantotta a lovasokat a patak túloldalán. A gesztenyefák árnyékának sötétjében maradva megzabolázta karabét, és a szürke fényben felderengő árnyalakokat nézve hátra feszítette a puskája kakasát. Arra gondolt, lő egyet a levegőbe, figyelmeztetve sárpot, aztán arra, hogy a puska lövés hallatán a lovasok a patakon átvágtatva rátámadnának. Megrángatta a kantárt, tudva, hogy vissza kell sietnie a városba, figyelmeztetnie sárpot. Ám, ahogy karabély megfordult, a sekély patak túloldalán a lovasok felfigyeltek a mozgásra. Egyikük felkiáltott, Angel pedig látta, mint a víz fehér tajtékot vet a feléje vágtató lovasok körül. Elvágták előtte a városba vezető utat, így a rettegett Archangelből ismét Angel-lé vált fiú az életéért menekülve, hagyta, hogy a fekete ló arra vágtasson, amerre a kedve tartja. Karabai könnyedén maga mögött hagyta El Matarife embereit, délfelé víve Angel-t a völgyön át El a város közeléből. A fiú megszabadult a nyeregre terített pokroctól, és a kantárszárot balra húzva elrejtőzött egy kis domb fenyői között. Aztán rejtek helyéről kilesve, azon tűnődött, mit is tehetne, amikor észrevette, hogy délfelől még több lovas közeleg. Tudta, hogy semmit sem tehet azon kívül, hogy vár, figyel és reménykedik. Jól emlékezett még Hogan őrnagy szavaira, miszerint az ő feladata megvédeni sárpot, ezért 16 évének minden hevességével átérezte a kudarc súlyosságát. Megpaskolt a karabély nyakát, és a puskát a tokba csúsztatva megborzongott. Sárpot halk mormogás fogadta, ami aztán dühött kiabálásba csapott át. A fogadó bejárata előtt félkörbe állt lovasok előre léptettek, mire El Matarife felemelte a kezét, rájuk üvöltve, hogy maradjanak csendben, s ne mozduljanak.
Nos, Vaughn őrnagy,
pillantott le a mészáros sárpra. Mi lesz a nővel?
Emiatt nem kell aggódnia,
nevetett a partizán vezér. Sárp az ajtóban állt, készen arra, hogy a támadás első jelére visszaugorjon a fogadó belsejébe. Alacsonyan tartotta a kardját, majd bal kezével felemelte a puskát, hogy az látható legyen.
Ha harcolni akar velem, Matarife, akkor készen állok. Az első golyót maga kapja. Mondja el, mi a szándékuk a nővel.
A szakállas partizán egy pillanatig nem válaszolt. Valahonnan főző tűz szaga szállt. Az éjszakai eső miatt az utcát sűrű, csúszós sár borította. El Matarife végül megnyalta az ajkait.
Semmi sem fog történni vele. Egyszerűen csak visszavisszük az árdába. Nem hiszek magának.
El Matarife lova a sárban toporgott. A szakállas partizán vezér azonban lecsendesítette a hátast.
A nő visszakerül oda, ahová tartozik, angol. Nem vele van bajunk, hanem egy olyan emberrel, aki apácákat ijesztget.
Lassan előre hajolt a nyerekben, ám szemeit egy pillanatra sem vette le a lövészről. Sárp tudta, mi következik, ezért nem mozdult. A partizán vezér egy összetekert láncot vett elő, amelynek egyik végét Sárp felé hajította. A lánc aláhullott a sárba. El Matarife előhúzott az övéből egy hosszú kést, és a fogadó ajtaja felé dobta.
Van hozzá elég merszed, angol? Vagy csak apácákat mersz ijesztgetni?
Sárp előrelépett. Nem sok esélye volt. Emlékezett, milyen gyorsan mozgott a szakállas partizán, és hogyan hasította ki a francia fogoly szemeit, de tudta, hogy el kell fogadnia a kihívást. Lehajolt, és felvette a lánc végét. Nem, ekkor balról puskalövés dörrent. A válaszként felhangzó lövések furcsán tompának tűntek a reggel fagyos hidegében. El Matarife végig pillantott az utcán, majd a láncot ledobva rákiáltott az embereire, és hátra rúgott a sarkantyújával. Sárpról teljesen megfeledkeztek a hirtelen kitört zűrzavarban. Paták dübörgése hallatszott, és sürgető kürt szó zengett végig a völgy felett. Sárp örömújongást hallott a fogadó fenti szobája felől, a márkíza védámas sikongatott. Újabb puskalövések dörrentek, Sárp érezte a lőporfüst fanyar szagát, miközben a fogadóba visszaugorva féltérdre ereszkedett, és lövésre készen felemelte a puskáját. Az utcára francia dzsidások közölöttek be. Kopja lobogóik fölött a pengéket már is vér szennyezte be. Egy lovas nélküli ló is vágtatott közöttük. A partizánok menekültek. Nem voltak felkészülve a rohamra, és nem tudtak felsorakozni, hogy összecsapjanak a támadókkal. Csak annyit tehettek, hogy megfordultak és menekülni kezdtek, ám az utca zsúfolásig megtelt, ezért moccani sem tudtak, mikor a dzsidások nekik rontottak. Sharp nézte, hogy a francia lovasok előre szegezik hosszú kopjáikat, és egyszerűen lesodorják a nyerekből ellenfeleiket, majd a haldoklok fölött átvágtatva fájdalmas üvöltések és szerteszét fröccsenő vér közepette kitépik fegyvereik hegyét a sebeikből. Aztán a kopják újabb áldozatot keresve ismét felemelkedtek, miközben a kürt egy második századot is beparancsolt az utcára. A lovak fogai kivillantak, a paták magasra szórták a sarat, bepiszkítva a lovasok egyenruháját. Sharp látta, hogy két bekerített partizán felemeli a puskáját, ám a franciák rájuk rontottak. Egyiküket olyan erővel döfték át, hogy a kopja a mellette magasodó házfalhoz szegezte. A dzsidás elengedte a fegyvert, hagyva, hogy a felnyársadt partizán üvöltve, vergődve haldokoljon. A francia lovas gyorsan előhúzta a szabjáját, és a másik partizán után vágtatott, aki a lováról leugorva menekült. A spanyol végül a földre rogyott, ahogy a szabja az arcába mélyedt. Néhány partizánnak sikerült kimenekülni a piactérre, de Sharp hallotta, hogy a tér túloldala felől megszólal egy másik kürt, és északról még több dzsidás ront rá a partizánokra, forgolódó lovakkal, üvöltésekkel és rettegéssel telt közelharcba keveredve velük. A városlakók menedéket keresve rohangáltak. A gyerekek, akik azért jöttek, hogy megnézzék a partizánokat, most sikoltoztak, ahogy a dzsidások térdüket egymásnak vetve nekirontottak a pánikba esett tömegnek. Pisztolyok és puskák dörögtek füstöt fújva. A kürtszó parancsára egy harmadik század is előbukkant, hogy hosszú fegyvereik pengéjét belemélyezzék a partizánok nehézkes tömegébe. A tisztek parancsának engedelmeskedve a franciák előre szegezték a borotva éles kopja hegyeket, és lovaikat vágtára fogva nekirontottak az ellenségnek. A zöld és rózsaszín egyenruhákat vér sötétítette be. Valamelyik dzsidás kimenekült az összecsapásból, egyik kezében négyszögletes kalapját fogta, még a másikat a fején húzódó sebre szorította. Egy másik francia sárba zuhant, ám minden egyes elesett dzsidásra egy tucat halott partizán jutott. Ráadásul egyre több francia lovas rontott ki a piactérre, ahogy a kürtszó rohamra bíztatta őket. A kopják hosszú pengéi megcsikordultak a bordákon, és szétszaggatták a rémült partizánok zsigereit. Sharp úgy vélte, El Matarife üvöltözését hallja. Egy pillanatra még, mintha a mészáros bárdot is látta volna, amint az emberek és lovak kavargó tömege fölé emelkedik. Aztán látta, hogy a piactér egyik oldalán ledől egy kerítés. Mintha egy kavargó áradatot visszatartó gát omlott volna le, a partizánok kimenekültek a résen, áttengedve a teret a győzedelmes, vértől borított lovas katonáknak. A piactér vértől bűzlött, a sárban sebesültek vonszolták magukat, Jézus szólongatva és felővöltve, ahogy a dzsidások odaléptettek hozzájuk, és szinte orvoshoz méltó ügyességgel lefelé döftek a véres pengékkel. A franciák nevetve kínozták állandóan rejtőzködő ellenfeleiket, a gerillákat. Az egyik sebesültet újra és újra megszúrták, ügyelve arra, nehogy végezzenek vele. A mozdulatlan testek egyike mellett egy asszony kuporgott, és a franciákra kiabált, ám egy súlyos csizma rúgása végül haldokló férje mellé terítette. A kürtök 300-at a partizánok üldözésére parancsoltak, míg 2 másik század hátra maradt, hogy gondoskodjon a sebesültekről és a foglyokról. Sárpa fogadó hátsó ajtaján ellapult. Arra gondolt, beoson az istálló udvar mögött álló fák közé, ám a kis udvaron hemzsegtek a francia katonák, akik épp kivezették a zsákmányolt lovakat az istállóból. Egyikük észrevette Sárpot és rákiáltott, a lövész azonban eltorlaszolta az ajtót és elindult vissza a fogadó bejáratához. A márkiza a létra lábánál állt és a férfi kezében szorongatott kardot nézte. Nem tudsz elmenekülni, Richard? Sárp eltette a kardot, miközben az eltorlaszolt ajtót ütések rázták meg.
A nevem Vaughn.
Micsoda?
Mosolyodott el a nő.
Vaughn.
No, és persze az istállóban aludtál, Richard.
Sharp látta a nő szemeiben a határozottságot és a figyelmeztetést, ezért fáradtan bólintott. A vállára vette a puskát, és a következő pillanatban egy magas férfi lépett be a fogadó bejáratán. Elén vidáman felsikoltott és a karjai közé vetette magát, a francia fogságba esett Sharp pedig csak nézhette.
Raoul Verzsényi tábornok 6 láb és 2 hüvelyk magas volt. Testén, amelyen egyetlen unciányi zsír sem látszott, úgy feszült a szűkre szabott egyenruha, akár dobon a bőr. Eskeny, napbarnitott, mosolygos arcán vékony, gondosan pödört bajusz ékeskedett. Rákiáltott a hátsó ajtót döngető katonákra, hogy hagyják abba a lármázást, majd meghajolt Sharp felé, és elfogadta, hogy a lövész megadja magát. Aztán pár percen át beszélgetett a márkizával, végül ismét meghajolt Sharp felé, és visszaadta neki a kardját.
A betonsága miatt kiérdemli, hogy visszakapja a kardját, őrnagy. Fogadja leghálásabb köszönetemet.
Hajolt meg harmadszor is.
E uzágolt puskát azonban kötelességem megtartani,
mondta kihangsúlyozva a húzagolt szót, majd átadta a fegyvert a segédtisztjének, aki továbbadta egy hadnagynak, ám az végül oda nyújtotta egy őrmesternek. Egy órával később Sharpot tisztelettel meghívták reggelire. A város lángokban állt körülöttük. A fogadót azonban megkímélték, de csak addig, míg szálláshelyként szolgált. Úgy tűnt, Verzsényi tábornok nagyon szívén viseli Sharp sorsát.
Nem csoda, hogy ilyen zilált von őrnagy.
Zilált, uram.
Mivel annyi küzdelem után mégsem járt sikerrel?
Mosolyodott el a tábornok, és megpödörte a bajusz a hegyét.
Csak ugyan, uram.
A márkiza elmesélte Verzsinyinek, hogy az őrnagyot a britek küldték méghozzá azért, hogy elhozza őt az árdából, és elvigye Wellington seregéhez kihallgatásra. Verzsinyi töltött Sharpnak egy kis kávét.
Ehelyett mi most ászávisszük elént, ön pedig fogolyként jön velünk.
Valóban, uram.
De egy pillanatig se aggódjon emiatt.
Verzsinyi megkínálta Sharpot egy csirkecombbal, és ragaszkodott ahhoz, hogy elfogadja.
Ámahosan úgyis elcserélik önt, igaz?
Mármint kicserélnek?
Kicserélik. Nem beszélek túl jól angolul. Ellen nagyon jól beszéli az angol, de velem nem szokott angolul beszélgetni. Pedig meg kellene tennie, igaz?
Nevetett Verzsinyi a márkiza felé fordulva, majd töltött egy kis bort a nőnek. Sharp úgy vélte, a tábornok hasonló korú lehet, mint ő. Fekete hajú, jó képű férfi volt. Sharpot elfogta a féltékenység.
Ön beszél franciául, őrnagy?
Fordult Verzsinyi ismét Sharp felé.
Nem, uram.
Meg kellene tanulnia. A világ legcsodálatosabb nyelve.
Az asztal körül ülő francia tisztek a hatalmas győzelmet aratott katonák vidámságával vigyorogtak. Rétka alkalomnak számított, hogy a francia lovasság rajta tudott ütni a partizánokon, ám ma reggel valósággal letarolták az ellenséget. Az ezüst köpenyes férfit foglyul ejtették, és most bizonyára üvölt a fájdalomtól, ahogy a franciák pengékkel kínozva próbálnak válaszokat kicsikarni belőle a kérdéseikre. El Matarife azonban elmenekült a keleti hegyek közé. De Verzsinyi ezt csepet sem bánta.
Hiszen ezzel már neki is vége, igaz? Az emberhei megtartek. Emellett nem érte jöttem, hanem ellenért. Aki töm már kiszapatított.
Elmosolyodott és pohárköszöntőt mondott Sárp egészségére. Az összegyűlt tisztek kíváncsi tekintettel méregették az angolt. Néhányan közülük láttak már fogságba esett brit tisztet, de foglyul ejtett lövésszel még egyikük sem találkozott. Elmosolyodtak, amikor véletlenül sikerült elkapniuk a pillantását. A legjobb ételekkel kínálták, egyikük bort töltött neki, másikuk konyakot és biztatták, hogy igyon velük. Verzsinyi a márkíza közvetlen közelében ült. A nő a villájával letette a tábornokot. Bizalmasan nevetgéltek, és úgy tűnt, vidámságuk betölti a termet. Egyszer csak hangosan felnevettek, a tábornok pedig Sharpra mosolygott.
Mikor nemrég azt mondtam Elénnek, hogy hozzám kellene jönnie feleségül, azt felelte, inkább apácának áll.
Sharp udvariasan elmosolyodott. Verzsinyi megkérdezte, mit gondol, vajon jó apáca lenne a márkizából. Sharp pedig azt felelte, a zárda kétségkívül jól járna vele.
De milyen veszteség lenne mindenki másnak, nagy, nem igaz?
Nevetett Verzsinyi, és a nő felé intett.
Azért jöttem, hogy megmentsem. Rákászkodtam ahhoz, hogy küldjenek ide. Sőt, követeltem. Az ember azt hinné, ezzel elnyerheti a ölgy kezét, nem de?
Sárp mosolygott, nem, a lelke mélyén rosszul érezte magát. Esett már fogságba, még az indiai háborúk idején. Akkor is dzsidások ejtették foglyul. Jól emlékezett a feléje hajoló indiai arcára, ahogy vicsorogva előre döf a kopjával, s egy fához szegezi a dereket. Most ismét fogságba esett, és nem sok esélyt látott a kiszabadulásra. Hallgatta a tisztek nevetését, és látta, hogy szemeik a márkízára tévednek, figyelve a nő kacér mozdulatait, amint játszadozik velük. Egy alkalommal az ajkát bigyeztve felé fordult, Sharp pedig fakó mosoly mögé rejtette a kétségbeesését. Verzsinyi azt mondta, úgy is kicserélik majd, de Sharp tudta, hogy erre nem fog sor kerülni. Még ha a briteknek lenne is egy foglyul ejtett francia őrnagyuk, nem tudnák, miféle Vaughan őrnagyról van szó a francia javaslatban. A két ellenséges fél néhány hete kicserélte a foglyok listáit, ám Wellington fő parancsnoksága gyanakvással fogadná a Vaughan nevet. A franciák azt hinnék, a britek nem akarják visszakapni Vaughan őrnagyot, ezért elküldenék Verdun városába, ahol a fogságba esett tiszteket tartották. Sharp nem fedhette fel a saját nevét, mivel akkor több tucatnyi kellemetlen kérdést tennének fel neki. Tehát Vaughan őrnagynak kellett maradnia. Csak hogy Vaughan hamarosan Verdunbe megy, és ott ücsörög egészen a háború végéig, miközben a falak mögött rohadva azon tűnődik majd, vajon milyen jövőt hoz neki a béke. Vagy akár meg is szökhetne. Ám ezt addig nem teheti, amíg Verzsinyi biztonságban ki nem kíséri a bosszúszomjas partizánoktól hemzsegő hegyek közül. Miközben ezen gondolkodott, a tábornok rámosolygott.
Ellen azt mondja, ön betarta zártába.
Igen.
Maga nagyon bátor ember Vaughan őrnagy.
Verzsinyi felé emelt a poharát.
Köszönettel tartozom önnek.
Sharp vállat vont. Akkor engedjen el, uram. Verzsinyi felnevetett és lefordította a beszélgetést franciára, mire a többi tiszt is barátságosan nevetni kezdett.
Nem engedhetem el önt, őrnagy,
rázta a fejét Verzsinyi.
De azért nem kell aggódnia, ugyebár? Miután Burgoszba érünk, kicserélik magát.
Remélem, uram, mosolygott Sharp.
Reméli? Ez teljesen bizonyos. Ennek ellenére becsület szavát kell adnia, hogy nem próbálkozik szökéssel. Rendben?
Sharp tétovázott. Ha a becsület szavát adja, akkor a rangjához méltó tisztelettel bánnak vele, megtarthatja a kardját, és őrizet nélkül lovagolhat a dzsidásokkal, de nem próbálkozhat szökéssel. Ha nem adja a szavát, megpróbálhat elszökni, de lefegyverzik és jól fogják őrizni, éjszakára pedig bezárják. Ha esetleg nem tudnák hova bezárni, hozzá is kötözhetik az egyik őréhez. Erzsényi vállat vont. Nos? Nem adhatom a becsületszavamat, uram. Az asztal körül ülők elnémultak, a tábornok pedig összehúzta a szemöldökét, majd ismét vállat vont.
Maga bátor ember, örnagy, de nem szeretnék rosszul bánni önnel.
Nem fogadhatom el az ajánlatát, uram.
De hiszen én segíteni akarok önnek. Ellen azt mondta, tisztelettel bánt vele, ezért én is így akarok bánni önnel. Ki fogjuk csehelni önt? Miért nem engedi, hogy így legyen?
Serp felállt és átlépett a pad felett. Az asztal körül ülök, mindannyian őt nézték. Szinte hallotta Hogan szavait, hogy nem szabad fogságba esnie. Átkozta magát. Meleg ágyat keresett magának éjszakára, ahelyett, hogy szabad ég alatt az erdő és az éjszakai köd rejtekében aludt volna. A márkiza is őt nézte, és megrázta a fejét, mintha azt mondaná, ne tegye meg, amire készül. Serp arra gondolt, hogy a nő legalább megtartotta a szavát. A franciák eleddig nem tudták, hogy Richard Sharpot ejtették fogjul.
Ugyan már, nagy! Mosolygott Virginie. Hiszen ki fogjuk csehelni önt?
Sharp válaszul kicsatolta a kardövét, a szíjak hangosan csörögtek. Aztán előre hajolt, és az asztalra tette a jókora kardot. A tompa fém hüvely megcsikordult a fán, miközben Sharp a tábornokra nézett, és beismerte a saját hibáját.
A fogja vagyok, uram, és nem adom a becsületszavamat.
A fogadó ajtaján túl a város lángokban állt. Egy asszony sikoltozott, egy gyermek pedig hangosan zokogott. A dzsidások átkutatták a házakat, mielőtt felgyújtották volna őket. Richard Sharpot őrizet alatt az istállókhoz vezették és bezárták. Kudarcot vallott.